Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Sámuel próféta első könyvéből, a 23. vers első versétől a 24. versig. Sámuel próféta első könyve, 23. részében, az első verstől a 24. versig, így szól hozzánk Isten írott igéje. Értesítették pedig Dávidot, mondván, íme a filiszteusok hadakoznak Köhila ellen, és dúlják a szérüket. Akkor megkérdezte Dávid az urat, mondván, elmenjek, és leverjem-e ezeket a filiszteusokat? És mondta az úr, eredj el, és verd le a filiszteusokat, és szabadítsd meg Kehillát. Dávid emberei azonban mondának néki, íme, mi itt Júdában is félünk, mennyivel inkább, ha Kehillába megyünk a filiszteusok táborára. Akkor Dávid ismét megkérdezte az urat, az úr pedig válaszolt neki, és mondta, kelj fel és menj el Kehillába, mert én a filiszteusokat kezedbe adom. Elment azért Dávid és az ő emberei Kehillába, és harcolt a filiszteusok ellen, és elhajtá marhájukat, és felette igen megverte őket, és megszabadította Dávid Köhilla lakosait. Lőn pedig, hogy amikor Abjátár, Akimélek fia, Dávidhoz menekült, az efódot is magával vitte. Megmondtak akkor Saulnak, hogy Dávid Kehillába ment. És mondta Saul, kezembe adta őt az Isten, mert ott szorult, mivel kulcsos és záros városba ment. És összegyűjtötte Saul a harcra az egész népet, hogy Kehillába menjen, és körülfogja Dávidot és az ő embereit. Mikor pedig Dávid megtudta, hogy Saul ő ellene gonoszt forral, mondá Abjátár papnak, hozd elő az efódot. És mondta Dávid, Uram, Izrael istene, bizonnyal meghallotta a te szolgát, hogy Saul ide akar jönni Kehillába, hogy elpusztítsa a várost miattam. Vajon kezébe adnak-e engem Kehilla lakosai? Vajon lejön-e Saul, amint hallotta a te szolgád? Ó, Uram, Izrael istene, mondd meg a te szolgádnak! És mondta az Úr, lejön. És mondta Dávid, vajon Saul kezébe adnak-e Kehilla lakosai engem és az én embereimet? És mondta az Úr, kezébe adnak. Felele azért Dávid, és az ő embereivel, mintegy 600-an, kimentek Kehillából, és ide stova járnak vala, ahol csak járhatának. Midőn pedig Saulnak megmondták, hogy elmenekül Dávid Kehillából, felhagyott az elmenetellel. És Dávid a pusztában tartózkodott, az erős helyeken, és Cif pusztájában lévő hegységen. És Saul minden nap kereste, de az Isten nem adta őt kezébe. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy élete ellen törjön, és mikor Dávid Cif pusztájában az erdőben volt, felkelt Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét Istenben, és mondta néki, ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog elérni téged, és te király leszel Izrael fölött, és én második leszek utánad, és Saul, az én atyám, tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek ketten az Úr előtt. És Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig hazament. Ám felmentek a cifeusok Saulhoz, Gibeába, mondván. Avagy nem nálunk lappangé Dávid az erős helyeken, az erdőben? Hakilla halmán, mely a sivatagtól jobb kéze van? Most azért, minthogy lelkednek főkívánsága az, hogy lejöjj, ó király, jöjj le! És a mi gondunk lesz, hogy a királynak kezébe adjuk őt. És mondta Saul, legyetek áldottak az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam. Menjetek azért, és vigyázzatok ezután is, hogy megtudjátok, és meglássátok az ő tartózkodási helyét, és hogy ki látta őt ott. Mert azt mondták nékem, hogy igen ravasz ő. Annak okáért nézzetek meg, és tudjatok meg minden búvóhelyet, ahol ő lappang. És minden bizonnyal térjetek vissza hozzám, hogy elmenjek veletek, és ha az országban van, kikutatom őt Júdának minden ezrei között. Azok pedig felkeltek, és elmentek Cifbe, Saul előtt. Dávid pedig, és az ő emberei Máon pusztájában voltak a mezőségen, mely a sivatagtól jobb kézre van. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, téged áldunk és magasztalunk azért, hogy kijelentetted magad a Bibliában, és mi olvashatjuk ezeket a szavaidat. Köszönjük te néked, hogy nem kell a sötétben tapogatóznunk, hogy ki vagy te, hogy létezel-e egyáltalán, vagy hogy milyen vagy, mert te mindent elmondtál nekünk magadról, amit szükséges tudnunk, és hinnünk. Látod, hogy magunktól nem tudunk hinni benned, aki atyának, fiúnak és Szentléleknek jelentetted ki magad. De kérünk téged, hogy szent lelked által segíts minket, hogy rá tudjuk bízni magunkat. Úgy, ahogy annak idején Dávid is rád bízta magát, és engedte, hogy te vezessed, te irányítsad az ő életét sok-sok kérdésben. Köszönjük néked, hogy ezt kérhetjük mi is, szent lelkeddel segíts bennünket, a mai napon is, hogy meg tudjuk ragadni hittel a te tanításodat, és tudjunk engedelmeskedni annak. Köszönjük néked, hogy azt is kérhetjük most tőled, hogy bocsáss meg, amikor ez nem sikerül, hiszen Dávidnak sem mindig sikerült, bárhogy is törekedett, és nekünk se sikerül. Sokszor vétkezünk ellened, visszatekintünk az mögöttünk lévő napokra, akkor is látjuk vétkeinket, mulasztásainkat, gonosz gondolatainkat, vágyainkat, szavainkat, tetteinket, kérünk, bocsáss meg nekünk az Úr Jézus véréért. Köszönjük néked, hogy van kegyelem, hogy újra és újra van kegyelem, mert örökké való a te kegyelmed a téged félőkön. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, és legyél magad közöttünk, mert rád van szükségünk. Örökké való mennyei édesatyánk, szeress minket, ölej magadhoz minket, bátoríts bennünket, vigasztald a szívünket, erősíts minket úgy, ahogy arra szükségünk van. Köszönjük néked, hogy drága megváltónkért, a meghalt és feltámadott fiadért, az ő közbenjárásáért meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istentiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 54. Zsoltárból leülve. Olvassuk, figyeljük az Isten drága igéjét. Tehát az 54. Zsoltárban így szól hozzánk az Úr lelke. Az éneklő mesternek hangszerekkel Dávid tanítása, mikor a cifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, nem mi nálunk lappang é Dávid. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire, mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Szela. Íme Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója, bosszút áll az utánam leskelődőkön, a te igazságod által rontsd meg őket. Kész szívvel áldozom néked, Áldom a te nevedet, Uram, mert jó, mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. Kedves testvéreim, ahogy az előző zsoltárnál tudhattuk, úgy tudhatjuk ennél a zsoltárnál is megírásának apropóját. A múlt vasárnap azt láttuk, hogy Doeggel és az ő ténykedésével volt kapcsolatos a zsoltár tartalma, itt pedig a cifeusokkal, illetve az ő árulásukkal kapcsolatos. A szituáció világos, Dávidot Isten már királlyá kente, de még nem foglalhatta el a trónját, mert ott ült az előző király, Saul, aki megpróbálta őt eltenni lábalól, és Dávid kénytelen volt menekülni, hol itt, hol ott rejtőzött, ahogy láttuk is a történetét tanulmányozva, és megdöbbentő azért az, hogy mindig akadt egy-két ember, aki elárulta Saulnak, hogy éppen hol van, és így lehetősége nyílt Saulnak, hogy elkapja, de nem sikerült. Isten nem adta őt mármint, hogy Dávidot nem adta Saulnak a kezére. Így járt akkor is, amikor Cif pusztájában bujkált, az ott élő cifeusok beárulták Saulnak, hogy arrafelé bujkál, ott megtalálhatja, sőt, felajánlották, hogy mi is, mint annak a helynek a jó ismerői, segítünk elkapni, rajta leszünk a dolgon, hogy kiszolgáltassuk őt neked. Zárójelben jegyzem meg, hogy a cifeusokhoz tartozott ez a Kehilla nevű város, amit éppen felszabadított Dávid, a filiszteusoknak a sanyargatása alól. Úgyhogy ahelyett, hogy a cifeusok megköszönték volna Dávidnak, hogy segített rokonságukon, hát nem szépen hálálták meg ezt a dolgot, hanem pont nagyon hálátlanok voltak. És inkább át akarták adni a halálos ellenfelének a Dávidot. Hát ebben a lelki állapotban születik meg, ebben a nehéz helyzetben születik meg Dávidnak ez a zsoltára. De történt még akkor ott valami, sőt több minden is történt, amire mindjárt ki is térek, ami magyaráz ennek a zsoltárnak a három részét. Tudnélik, hogy olvassuk a zsoltárt, akkor feltűnik nekünk, hogy az első néhány versben, egészen a harmadiktól az ötödik versig, egy kétségbeesetnek mondható segélykiáltásról olvasunk. Aztán utána a második rész ennek a zsoltárnak a következő hatodik, hetedik vers, ahol inkább egy diadalmas bizonyságtételnek a hangjait halljuk, és a harmadik rész pedig az utolsó két vers, ahol Dávid egy örömteli hálával szólal meg. Szóval érdekes nagyon ennek a zsoltárnak ez a három részlete, és arra hívlak benneteket ma, hogy ezt a három részt azért valamennyire gondoljuk át. Kezdődik tehát egy kétségbe esett segélykéréssel. SOS. Nek is mondhatnánk, ahogy Dávid az Úrhoz szól. És feltűnik az, hogy mennyire tömören fejezi ki magát Dávid, más zsoltárokhoz képest, amikben ugyancsak segítséget kér Istentől. Itt tömör. Olyan, mintha nem lenne sok ideje arra, hogy most fejtegesse Istennek a nyomorúságát, meg hogy abból hogyan hívja őt segítségül, hanem mintha sietnie kellene, és nem sok ideje lenne arra, hogy sok szóban fogalmazza meg, vagy fejezze ki magát. Az biztos, hogy elég tömören kéri Istennek a hathatós segítségét. Azt kéri egyfelől, hogy az Úr szabadítsa meg őt ebből a szorult helyzetből, Másfelől egyébként azt kéri, hogy az üldözőit is érje utol Istennek az igazságos büntetése. Tehát tulajdonképpen két oldala van a kérésének, engem ments meg, mert én egy benned bízó ember vagyok, és én a tied vagyok, és akik rám támadnak, azokat pedig a te igazságos büntetésed érje utol. Megmentő igazságosságoddal hozzám hajolj le, és büntető igazságosságoddal pedig az ellenségeimet látogasd meg. Felhívnám itt a figyelmeteket arra, hogy Dávid azt kéri Istentől, hogy a te neveddel szabadíts meg engem a nehéz helyzetből. A te neveddel szabadíts meg. Harmadik vers így kezdődik, Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet. Az Úr neve az őt magát jelenti. Tulajdonképpen azt mondja ezzel Dávid, hogy te magad ments meg engem. Az Úr a nevével, vagy nevében, így is lehetne fordítani a héber kifejezést, a nevében ment meg. Amikor Isten kijelentette magát Mózesnek, emlékeztek erre a csipkebokornál, akkor azt mondta, az a nevem, hogy vagyok, aki vagyok. És ez azt jelentette ott, hogy én, Mózes, az vagyok, aki mellettetek állok. Álltam, állok, és állok majd a jövőben is, akire mindig számíthattok. Ezzel a te neveddel, mondja Dávid, ezzel a tieidhez hűséges neveddel, ezzel ments meg engem. Te vagy a hűséges Isten. Hajolj le hozzám, és húzzál ki ebből a szorult helyzetemből. Minden esetre ez a kifejezésmód, amit Dávid használt, testvéreim, eszünkbe juttatja rögtön az új szövetséget. Ahol is az apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. részében olvassuk azt, hogy van egy név, amely által megmenekülhetünk. Amelyben megmenekülhetünk nem elsősorban a földi boldogtalanságunkból, hanem az örökké tartó boldogtalanságunkból, a kárhozatból, és Isten gyermekei lehetünk, üdvözülhetünk, vele élhetünk, vele halhatunk, vele lehetünk örökre. Van egy név, amely által megtartatunk. És ez a név, azt mondja az apostol, Jézusnak a neve. Jézus neve. Ha mi is nyomorult helyzetben látjuk magunkat, mint ahogy abban is vagyunk, akkor van egy név, amire hivatkozhatunk, és mondhatjuk mi is Dáviddal együtt, Uram, vagy Istenem, a te neveddel szabadíts meg, vagy a te nevedben szabadíts meg engem, te mentsél meg engem a kárhozattól, és te adj nekem üdvösséget. Jézus az, aki az ő nevét segítségül hívókat meghallgatja, és megmenti őket. Bibliaórán éppen Jóel könyvét vesszük. Jóel könyvének 2. részében, a 32. versben olvassuk ezt a drága igét, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül, megtartatik. És említettem is Bibliaórán, de most is említem, hogy az Új Szövetségben olvassuk, hogy Péter apostol ugyanerre hivatkozott a pünkösdi prédikációjában. Azt mondta a zsidóknak, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözül, és Jézusra utalt abban a prédikációjában. És aztán Pál apostol a Római Levél 10. részében említi ugyanezt az igét, mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. Dávid is az Úr nevét hívta segítségül, és mi is az Úr nevét kell, hogy segítségül hívjuk imádságba, hogy üdvözüljünk. Mert az ő neve a megtartatásunk, az ő neve az üdvösségünk, az ő neve, ő maga. Ráadásul, csak zárójelbe jegyzem meg ezt is, amikor Dávid itt így szól, hogy Isten a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem, akkor ez a héber költészetben egy parallelizmus. És ez azt jelenti, hogy a mondatnak a két része tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Így módon, Isten, a te neveddel szabadíts meg, a te hatalmasságoddal állj bosszút, értem. És az Isten neve és a hatalom ebben a paralelizmusban összekapcsolódik. Isten hatalma az ő neve. Az ő ereje az ő neve. A neve erős. A neve hatalmas. Nincs más név, amely által megmenekülhetnénk, csak a Krisztusnak a neve, aki által üdvözülhetünk. Ezért kell segítségül hívnunk, ugyanúgy, hogy Dávid segítségül hívta. Aki segítségül hívja az Úr nevét, testvérek, azt úgy hívják, hogy keresztjén. Az a keresztjén. Ugye ez a név, hogy keresztjén, ez is a görögből jön át a magyarba, szláv közvetítéssel, eredetileg úgy hangzik Krisztiánosz. Krisztiánosz. Vagyis a Krisztus nevéről nevezik azokat, akik őt segítségül hívták. Ez a Krisztiánosz egyébként azt jelenti, hogy Krisztus követője. Minket nem a keresztről neveznek el, nem keresztények vagyunk, keresztjének vagyunk, Krisztus követői vagyunk. Nem egy tárgy van a nevünkbe a kereszt, bármilyen drága is nekünk a Jézus keresztje, hanem aki rajta volt, aki fel volt szögezve a mi bűneinkért és a mi üdvösségünkért, Krisztus. Krisztus követője. Aki segítségül hívja az Úr nevét, azt Jézus annyira a nevére veszi, hogy utána az illetőt is úgy hívják, hogy keresztjén. Krisztus követője. És ez a Krisztus követője szó egyébként, ahogy erre már jó pára rámutattak, én is beszéltem egyszer erről nektek, nem is egy Isten tiszteleten. Ez a Krisztiánosz szó nem csak azt jelenti, hogy Krisztus követője, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus rabszolgája. Krisztus rabszolgája. A görögben ez egy érdekes szótanulmányt megér. Nem nagyon szokták ma ezt szeretni. Van egy teológus, Soskaisnak hívják, aki azt mondta, hogy a keresztjénekről Krisztus rabszolgáiként, vagy Isten rabszolgáiként beszélni, ami a páli levelekben és a korai gyülekezetekben általánosan elterjedt volt, az a bibliai bizonyítékok ellenére a mai keresztjének körében teljesen népszerűtlen. Teljesen kevés megértést vagy szimpátiát tanúsítanak a rabszolgaság intézménye és az ahhoz kapcsolódó kifejezések iránt. Szóval általában, ahol az Új Szövetség görög szövegében a doulos szó szerepel, ami szolgának fordítják, de ez az eredetiben rabszolgát jelent. Elsősorban rabszolgát jelent. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az Krisztus a nevére veszi, és onnantól kezdve az illetőt lehet Krisztus követőnek hívni, keresztjénnek, de az illető egyúttal Krisztusnak a rabszolgája is lesz. Vagyis akinek ő mond meg mindent. Akinek a Biblia által Krisztus mond meg mindent, hogy merre menjen, mit csináljon. Dávidnál látjuk egyébként már ezt a mentalitást az Ószövetségbe, pont Kehilla kapcsán. Hiszen, ahogy olvastuk itt az igét, föltűhetett nektek, hogy hányszor megy Istenhez, hányszor fordul Istenhez, és kérdezi, Uram, mit csinálja? Menjek Kehilla ellen? Menjél. Az emberei azt mondják, ne menjünk, mert félünk. Dávid megint megkérdezi az Urat, menjek? Aztán hírül veszi, amitán megadja nekik az Úr a győzelmet, hogy jön ellene Saul. Maradjak itt? Ne maradjak? Mi legyen? Hogy legyen? Kezébe adnak? Nem adnak a kezébe? És Isten mindent elmond neki. Így beszélget az Úrral. De ez nem csak Dávidnak a kiváltsága, testvérek, hogy ennyire függ az Úrtól, hanem a miénk is lehet. Ha mi keresztjének vagyunk, akkor olyan emberek vagyunk, akik segítségül hívták a Krisztust a bűneikből, a kárhozatból, a mindenféle bajaikból, és rábízták magukat. És onnantól kezdve őt követik. És ő mond meg nekik mindent. A Biblia által, az ige által. Krisztus rabszolgái. Ments meg engem a te neved által, a te nevedben, mert nincs más név, amely által megtartathatok. Érdekes, testvérek, ez az indulat Dávidban, mert Dávidnak egyfelől volt fegyvere. Nem is rossz fegyvere volt, Góliátnak a kardja. Voltak neki emberei. Azt olvassuk, hogy amikor itt bujdosott, akkor 600-an csatlakoztak hozzá, ilyen társadalomból kivetett emberek. És ezeknek az élén állt ő. De ezek elég marconalegények voltak. Mondtam ott volna, hogy hát tudok én vívni, már bemutattam, van itt 600 katonám. Egyébként sem vagyok egy ijedős ember, mert nem volt egy ijedős ember, Dávid. Nem olyan volt, mint aki a saját árnyékától megijed. Nagyon jó taktikus volt, nagyon jó stratéga volt. És nem azt mondja itt ebbe a helyzetből, hogy én magamban bízok, és majd én megoldom ezt a helyzetet, hanem ments meg engem a te nevedben. Nem is olvassuk, hogy kétségbe esett volna, és tehetetlenül lecsüggesztette volna a karját, jön Saul, akkor jöjjön. Se nem bízik magába, se nem lesz csügget ember, hanem amikor jön a fekete felhő, akkor az Úrhoz kezd el kiáltani. Ments meg a te neveddel. És ebbe, testvérek, nagy példa nekünk. Mi is ügyes emberek vagyunk, de nem tudjuk magunkat megmenteni. A pokoltól, a sátántól, a kárhozattól nem tudjuk magunkat megmenteni. Lehet, hogy erősek vagyunk, jó taktikusok vagyunk, jó stratégák vagyunk, ügyes emberek vagyunk, jó emberek vagyunk, emberi mértékkel mérve nem tudjuk magunkat megmenteni. Egy választásunk marad nekünk is, az Úr. Ments meg engem a te nevedben, a te neved által. Ez az imádság. Ments meg engem a te hatalmaddal, a te hűséges szereteteddel. Igen, erre talán még odafigyelhetünk egy pillanat erejéig, hogy Dávid itt nem a sátántól, nem a bűneitől, nem a kárhozattól, nem az Isten ítéletétől akar megmenekülni. Nem azért hívja segítségül az Urat, hanem azért, mert itt a földi élete veszedelemben forog. Ő egy sajátos helyzetben volt. Ellene volt a király mellett ott voltak a király hűséges emberei, nagy harcosok, nagy katonák voltak mindegyik, erős haderővel bírt Saul. Ráadásul a nép között is egy csomó szövetségese volt, a cifeusokon kívül is. Dávid pedig egyféle kívülállónak számított, egy lázadónak, egy szélsőségesnek, akit el kell intézni. És ebben az életveszélyes helyzetben forgott, hadsereg vonult ellene tulajdonképpen, a hivatalos hadsereg, élén a királlyal. Ilyen helyzetben mi nem kerülünk valószínűleg. De ő ebben a helyzetben kiáltott. Mi ehhez képest békésen és boldogan élhetjük az életünket. Nem szorongat minket semmi külső ellenség. De annál veszélyesebb helyzetben vagyunk, mert a sátán viszont szorongat. A sátán szorongat. A kárhozat fenyeget. A bűneink miatti Isten ítélet fenyeget. Az örök pokol fenyeget minket, ugye? Sokkal veszélyesebb helyzetben vagyunk. Úgyhogy sokkal nagyobb okunk van úgy kiáltani, mint Dávidnak. Ments meg engem a te neveddel. Adj nekem üdvösséget. Mert hiába vagyok akárki. Csak te adhatsz nekem üdvösséget. Csak te. A te hatalmas erőddel. Ments meg engem. Tehát ez ennek a Zsoltárnak az első fele tulajdonképpen, amelyik erről a segélykérésről, erről a nagy SOS jelzésről szól. De tovább kell lépjek a második részre. Ami viszont, ahogy említettem, egyféle diadalmas bizonyságtétel Istenről. Olyan győzelmes a hangvétel. Íme Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója, bosszút áll az utánam leselkedőkön, a te igazságod által rontsd meg őket. Ez egy diadalmas bizonyságtétel Istenről. Isten ilyen. Megmenti az övéit, és az ellenségeit pedig igazságosan megbünteti. Dávid, minthogyha az előbb még a kétségbeesés mélységébe lenne, de most valami nagy erővel tesz bizonyságot Istennek a dicsőségéről. Te olyan vagy, aki a tieidet megmented, engem megmentesz, őket pedig ítéleted éri utol, mert a te felkented ellen támadnak. Értjük ezt a két oldalú bizonyságtételt, de valahogy a győzelemnek a levegője árad ebből a pár mondatból. Te ilyen vagy. És elgondolkoztam, hogy mi indokolja Dávidnak ezt a győzelmi vallomását, ezt a nagy, diadalmas bizonyságtételét Istenről. Mi indokolja ezt? És két dolgot láttam. Az egyik, hogy Isten megerősítette az ő hitét. Tudnélik, olvastuk itt az elején, hogy amikor ebben a szorult helyzetben volt, Saulnak a fia, Jonatán herceg, megkereste őt ott az erdőben, a bujdosásában. És mit olvastunk? Hogy megerősítette az ő kezét az Úrban. Ez azt jelenti, hogy az ő hitét, amivel belekapaszkodik az Úrba, megerősítette. Bízzál az Úrba, Dávid, mondta neki az őt üldöző királynak a fia. Bízzál az Úrba, Dávid, mert úgy lesz, ahogy neked Isten megígérte, hogy te leszel a király, és én meg második leszek utána. Tehát nem lett második, mert meghalt idő előtt. Nem is volt erre ígérete, hogy ő majd második lesz. De Dávid király lett. De itt jön egy testvér, aki odáll emelé az urat segítségül hívő emberhez, és azt mondja neki, bízzál az Úrban, Dávid. Megerősíti az ő kezét az Úrban, amivel kapaszkodik bele az Úrba. Csak erősen, így tovább. Bízz az Úrban, Dávid. És Dávidnak a hite megerősödik, és belekapaszkodik Istenbe. Ez Istennek a munkája, testvérek, az ő életében, hogy igazán Jonatán által, vagy inkább azt mondanám a Szentlélek által megerősíti Dávidnak a belévetett bizalmát. És Dávid halálosan biztos lesz abban a pillanatban afelől, hogy őt az Isten meg fogja menteni, és az ellenfeleit pedig meg fogja büntetni. Teljes bizonyossága van neki. A másik dolog, amit gondolok, testvérek, hogy történt vele, hogy fölragyogott neki magának Istennek a dicsősége. Az volt egy kicsit a baja, hogy nem látta Istennek a nagyságát. Látta, hogy ő milyen nehéz helyzetben van, milyen nagy elők törnek rejá, hogy elárulják őt azok, akiknek éppen jóval kellett volna fizetni. És valahogy az Úr úgy eltörpült az ő lelki szemei előtt. Nem látta Isten dicsőségét, de most valahogy a hitének a megerősödésével fölragyogott előtte az Úr nagysága. Istennek a szentsége, Istennek a szuverenitása, Istennek az összes vonása, az ő hűsége, az ő jósága, az ő megbízhatósága, az ő ereje. És ahogy ott ragyog előtte, testvérek, rögtön bizonyságot tesz róla. Isten az én megmentőm, az én segítőm, az én lelkemnek támogatója, mondja. Kérdés ez? Nem kérdés. Úgy beszél, hogy majd Isten lesz az én lelkemnek a támogató, és nem, most ő az én lelkemnek. Látja Istennek a nagyságát, testvérek, hogy ő ott áll az övéi mellett, akármibe vannak. A hite megerősödik Istenbe, és fölragyog előtte az Úr nagysága. Istennek a félelmetes dicsősége. És abban a pillanatban valahogy eltűnnek a szívéből a kételyek, a félelmek, az aggodalmak. Már nem is látja olyan veszedelmesnek a helyzetét, valahogy megnyugszik. És itt van, testvérek, nekünk is egy nagyon fontos tanítás. Hogyha segítségül hívjuk az Urat, akkor ő majd segít nekünk. És a segítségnek az első lépés, hogy megerősíti a belévetett hitünket. Lehet, hogy egy testvér által, lehet, hogy jön valaki, aki elkezd hozzánk beszélni, hogy te bízzál már az Úrban. Testvéri közösségbe. Erre biztatnak. Bízzál Krisztusban. Hát bízzál benne. Hát ő mindennél nagyobb. Ha ő megígérte, hogy megment, akkor megment, akkor ne kételkedjél. Ha ő ígérte, hogy üdvösséged van, ne kételkedj. Azt ígérte, hogy veled lesz, veled van, ne féljél. Így megbátorítja a szívünket az igazi testvér. Nekem is szükségem van rá, nektek is. Nekem is a feladatom egy kicsit az, mint Jonatán erről a szószékről, mert ide állított az Isten, hogy erősítsem a ti hiteteket az Úrban. Eljöttök ide, megerősödjön ez a bizalmatok, amivel ráhagyatkoztok az Úrra. Az élet kérdéseivel kapcsolatban is, a család, a gyereknevelés, a házasság, bármivel kapcsolatban. De az örök sorsotokkal kapcsolatban is, hogy oda bízzátok magatokat a Krisztusnak a hatalmas kezére. Megbízható ő. Dicsőséges Úr. És a másik dolog, amit megtesz velünk Isten testvérek, valóban ez, hogy fölragyogtatja nekünk is az ő nagyságát. Onnan indulunk általában a hit útján, hogy Istenről nem tudunk semmit. Vagy amit tudunk, rosszul tudjuk. Téves elképzeléseink vannak. Aztán az Úr elkezd hozzánk beszélni a Biblia által, és elkezdi tisztogatni az ő képét előttünk, hogy ragyogjon már föl előttünk, hogy ő kicsoda tulajdonképpen, hogy ő milyen, mit tett, mit tesz, mit fog tenni a jövőbe, milyen vonásai vannak. Kicsoda ő tulajdonképpen. Az életünk végéig ezt fogjuk, még utána is ezt fogjuk átélni, hogy egyre nagyobbnak látjuk az Urat. De amikor indulunk a hit útján, akkor is ez van, hogy egyre nagyobbnak kezdjük el látni az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket. Kezdjük megérteni az ő munkájukat. Mit tett az Atya értem, mit tett a Fiú értem, mit tett a Szent Lélek értem. Kezd fölragyogni előttünk az ő irántunk való érthetetlen szeretete, kegyelme. Kezd előttünk felragyogni az ő hűsége, az ő jósága, amivel még az istentelen korunkban is megáldott bennünket, meg oltalmazott, meg őrizett. Valahogy felragyog előttünk, testvérek, és mihelyst felragyog előttünk, mi is valahogy úgy megnyugszunk, békességünk lesz, és látjuk őt, bízunk benne, és nekünk egy hatalmas Istenünk van. Éppen Kisifin volt szó a Mózes történetéről, és a 2 Mózes 33, az aranyborjú imádása után, amikor Isten majdnem eltörli az ő népét, és ott Mózes esedezik értük, mentsen meg a népedet. És az Úr meghallgatja őt, és akkor még utána ott Mózes lelki gondozza az Isten, de mit kér ott tőle még Mózes? Egyet mutass meg nekem, Istenem, a te dicsőségedet. Lássam, hogy te ki vagy, hogy milyen nagy vagy. A te dicsőségedet mutasd meg. Oké, hogy megmented a népedet, hogy megkönyörülsz rajtuk, rendben, ezt kértem, megkönyörültél rajtuk. De mutasd meg nekem a te dicsőségedet is. És utána pedig azt kéri, hogy és te a dicsőséges Isten járj velünk, mert ha nem jársz velünk, egy tapottat, egy métert nem érdemes tovább mennünk az ígéret földje felé. De a középső kérése, mutasd meg a te dicsőségedet, és Isten azt mondja neki, megadom. Megláthatod, de csak úgy hátulról. Mert ha szemből látnál engem, akkor meghalnál. De megengedem, hogy láss engem hátulról. Érezzél valamit a dicsőségemből, a fényemből. És onnantól kezdve Mózes szárnyakat kap megint. Erre van szükségünk, testvérek, hogy lássuk Isten dicsőségét, és bízzunk benne, és abban a pillanatban a szívünk megnyugszik. És azt hiszem, itt van Dávidhoz visszatérve, hogy itt van ennek a Zsoltárnak ez a diadalmas vallomástétele és bizonyságtétele, ami azért csendül föl a segélykérés után, mert Dávid bízik ebben a hatalmas, csodálatos Istenben. És így jut el a Zsoltárunk a harmadik eleméig, amikor is Dávid eljut a kétségbeesésből, meg a győzelmes bizonyságtételtől odáig, hogy örömteli hálával fordul Istenhez tulajdonképpen. Egy örömteli hálával. Azt mondja Dávid, ezek az ő reakciói az Istenre tulajdonképpen. Azt mondja, kész szívvel áldozom neked, ez az első, kész szívvel áldozom neked, áldom a nevedet, mert jó. Mert minden nyomorúságomból megszabadított és megpihentette személyemet ellenségeimen. Ugye a két legfontosabb dolgot emelném ki, amit én legalábbis ennek látok, kész az én szívem neked áldozatot bemutatni. Kész a szívem. Emlékeztek itt az 50. Zsoltárban, már azt kritizálta, hogy a zsidók szív nélkül mutatták be az áldozataikat Istennek. Szívtelenül, bizalom nélkül, csak úgy bemutatták, úgy gépiesen. Ő most azt mondja, az én szívem kész a hálaáldozat bemutatására. Nem gépiesen mutatom be neked a hálaáldozatot, hanem szívből, mert szívből köszönöm neked azt, amit tettél az én életembe. Szívből köszönöm, egész szívemből. És azt mondja, hogy ehhez csatlakozik, áldom a nevedet, Uram, mert jó. Áldom a te jóságos nevedet. Áldom a te nevedet, dicsőítem, magasztalom a te nevedet, mondja a király. Hát testvérek, ez a két gondolat, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez jellemzi az egész Ószövetségben az istenfélő embereket. Ez jellemzi őket. Az Isten által megszabadított ember kész szívvel mutatja be a hálaáldozatokat Istennek, amiket Isten rendelt, ugye ott a zsidóságnak. Kész szívvel vitték, szívből vitték, nem kényszerből, nem meg kell, meg muszáj, azt akkor megyek, na, bemutatom, hogy előírásoknak eleget tegyek, a szabályoknak megfeleljek. Nem, a szívemből jön, hogy viszem a hálaáldozatot. És közben mit csinál? Közben pedig áldalak téged, dicsőítelek téged, Uram, a szabadítót, a hatalmas Istent, a megbízhatót, a jóságost. És ez, testvérek, ez jellemzi, azt hiszem, hogy az újszövetségi hívő embereket is, az igazi hívő mentalitással állunk itt szembe. Ez a hívő lelkiség, spiritualitás, nem? Hogy kész szívvel áldozom Istennek micsodát, nem két galambot, meg nem illatáldozatot, magamat. Így mondja Pál apostol a hívőknek, az újszövetségi hívőknek, hogy magatokat égő hálaáldozatul vigyétek Istennek, Római Levél 12. része. Mivel áldozunk Istennek a megmentésére, a megváltásére, a szabadításra? Azzal, hogy magunkat odaáldozzuk hálából neki. És miközben neki adjuk a szívünket, a testünket, a lelkünket, az életünket, aközben dicsérjük és magasztaljuk. Énekkel, imádsággal, a tetteinkkel, az egész életünkkel őt emeljük föl. Dicsőítjük őt. Ez egy keresztény mentalitás. Nem az, amit sokszor ma keresztény mentalitásként látunk. Nem az. Ez az igazi keresztény mentalitás. Aki Istent kész szívvel tiszteli meg azzal, hogy odaadom neked magamat, itt vagyok, Uram, a kezem, a lábam, a nyelvem, a fejem, mindenem. A tied vagyok, megmentettél engem. Te vagy a megváltóm. Mit akarsz, hogy csináljak? Hogy éljek? Mit csináljak? Hogy téged dicsőítsen az életem, mert dicsőíteni akarlak. Téged akarlak emelni, a te nevedet akarom még feljebb emelni. Dicsőíteni azt jelenti, a héber szó azt jelenti, hogy egyre magasabbra emelni. És az a szó, a szó mögött az a kép rejlik, amikor a sas egyre magasabbra emelkedik, mert meglovagolja, idézi ebbe az áramlatokat, és egyre magasabbra szárnyal, egy kis szárnymozdulat nélkül szinte. Csak megy föl. Dicsőíteni azt jelenti, hogy egyre magasabbra emelni az Úr nevét. Nem az én nevemet, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok, én így, én úgy, én amúgy, de én bezzeg. A keresztény mentalitás, a zsidó keresztény mentalitás, a hívő mentalitás ez, hogy odaadom magamat, kész vagyok engedni, és közben dicsőítelek téged. Aki engem üdvözítesz, és aki annyira fölül emelsz az ellenfeleimen, hogy lenézhetek rájuk. Az én ellenfeleim a te ellenfeleid. Csak azért emel föl minket, hogy lenézhessünk az ő ellenségeire. És nem jó az Úr ellenségeinek lenni, azok vesztesek. Azok a vesztesek, örök vesztesek. Emezek meg az örök győztesek. Úgyhogy jó dolog az Urat segítségül hívni, és akiben ez a mentalitás van, testvérek, abban van egy érthetetlen nyugalom. Egy elképesztő nyugalom, egy történet jutott eszembe, amivel zárom a mai istentiszteletünket. Ez a történet Horatio Spaffordról szól. Ez egy református keresztény férfi volt, 1828-ban született, és 1888-ban halt meg. New Yorkban született, és Jeruzsálemben halt meg. Ő egy ügyvéd volt. És egy nagy ügyvédi irodának volt a vezető partnere, vagy vezető alkalmazottja. És az ő életének elég sok súlyos krízise volt. Az első krízis az volt, amikor 1871-ben egy nagy befektetést hajtott végre, elég sok pénze volt a családjának, és Chicagóban egy Chicago északi részén egy hatalmas ingatlan befektetést csinált, csak hogy alig, hogy befektette ott a vagyonukat, egy hatalmas tűzvész tört ki, a chicagói tűzvész 1871-ben, és gyakorlatilag hamuvá változtatta az egész várost. És Spafford befektetéseinek a legnagyobb része totálisan megsemmisült, elvesztette a pénzét. De ez semmi nem volt. Ahhoz képest, ami ezek után érte, 2 évvel később Európába terveztek egy utazást a családdal, de az üzleti kötelezettsége miatt ő nem mehetett együtt a feleségével és a 4 kislányával. Őket hajóra tette, és a hajó, Ville de Havre, ez volt a neve, összeütközött a tengeren, az óceánon összeütközött egy másik hajóval. És 226 ember halt meg abban a szerencsétlenségben, köztük Spaffordnak a 4 kislánya. A 12 éves Annie, a 7 éves Maggie, 5 éves Bessie és a 2 éves Tanetta. Ez 1873. november 22-én volt, tegnap volt az évfordulója ennek az eseménynek. Amikor Cardiffba megérkezett a feleség, akkor ezt a táviratot küldte a férjének, hogy csak én éltem túl. Röviddel ezután a férfi is utána utazott a feleségének, és amikor ott ment el, azon a helyen, ahol a szerencsétlenség volt, és ahol a lányait is elvesztette, akkor írta azt a himnuszt, amit fölírtam a kis lapra. Ő egy komoly, istenfélő, református hívő ember volt, és ezt a híres éneket írta, amit mi így ismerünk, hogy ha szívem az Úrban nyugodva pihen, bár távol a vész fenyeget, én a kebelén pihenek. Kebelén pihenek. Olvassátok majd el, kicsit régies a fordítás, a Hallelujából származik, a Halleluja énekeskönyvből, ott a 61-es ének. De azért hoztam ide nektek, mert azt mutatja, hogy ez az ember, aki odaáldozza magát Istennek, aki dicséri Istent, éri nehézség az életébe. De a nehézség se rendíti meg annyira, hogy ellene forduljon ennek az Istennek. Sőt, még inkább belé kapaszkodik. Hát itt van ez a Zsoltár előttünk, ami hemzseg az érzésektől, azért adtam neki ezt a címet, hogy ima érzések. Mert egy imádság, amiben ott van egy kicsit a félelem, a kétségbeesés az elején, de rögtön utána megjelenik egy ilyen győzelmes érzés, egy ilyen nagy bizonyosság, hogy de biztos, biztos, hogy az Úr mellettem áll, mert bízik az Úrban, és ragyog előtte Istennek a fenséges dicsősége. És utána pedig jön ez a mélységes, örömteli hála, hogy mindent odaadok neked, és dicsőítelek, és emellek téged, akármi is történik. Olvassátok ezt a Zsoltát, és váljon ez is szívünk imádságává. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy. Nem csak olyan értelemben, hogy erős, hanem olyan értelemben is, hogy nem tartozol a teremtmény világhoz. Te nem egy emberi gondolat vagy, nem egy emberi érzés, hanem te fölötte állsz ennek a világnak. Világon kívüli vagy, de úgy, hogy te alkottad ezt a mindenséget, benne minket is, és te viseled gondját. Föl nem foghatjuk a te végtelen fenségedet. És látod azt, hogy mennyire vakoknak születünk minnyája, mert nem látjuk. Nem látjuk a te dicsőségedet. Azt hiszük rólad, hogy te olyan vagy, mint mi, olyan vagy, mint egy ember. Azt gondoljuk, hogy nem vagy más, mint egy álomkép, amit emberek kitaláltak, mert ezzel vigasztalják magukat. Köszönjük néked, hogy te nem ilyen vagy. Elmondtad, hogy milyen vagy. És köszönjük néked, hogy nem csak elmondtad a Bibliában, hanem eljöttél erre a földre Krisztusban, és benne is megmutattad nekünk a te igazi arcodat. És köszönjük néked, hogy benne is látjuk ezt a számunkra felfoghatatlan fenséget és dicsőséget, ahogy betegeket gyógyított, ahogy tanított, ahogy az elemeket csöndesítette, ahogy halottakat támasztott, ahogy maga is feltámadt a halálból, ahogy elvégezte a megváltást, ahogy felment a mennybe dicsőségben. Úr Jézus,
Segíts, hogy meglássuk, megértsük a te végtelen fenségedet. Köszönjük néked, hogy mihelyt megértjük, megnyugszik a szívünk, és irántad való bizalomra indulunk. Segíts rád bízni magunkat, segíts odaadni magunkat egészen, hálával, örömmel te neked. Segíts, hogy egész valónkat hála áldozatul adhassuk neked, és a szívünk, az életünk már ne rólunk szóljon, meg ne pénzről, meg sikerről és egyebekről, hanem rólad szólhasson, téged dicsőíthessen. Végezd el bennünk ugyanúgy, hogy Dávidban elvégezted. Köszönjük néked ezt a Zsoltárt is, és köszönjük, hogy magasztalhatunk Istenünk téged ezen a helyen is, itt a gyülekezetben. Kérünk, áld meg a közöttünk zajló alkalmakat, hogy hadd szolgáljanak azok is hitünk megerősítésére és a te dicsőséged fölragyogására. Hadd legyen ez a hely olyan hely, ahol hitünkben erősödünk, és ahol a te fenséged ismeretében újra előrébb léphetünk. Kérünk téged arra, hogy így áld meg az ifjúsági köröket, így áld meg a hittanórákat, így áld meg a házaspári kört, a bibliaóránkat, az imaóráinkat, minden alkalmat, ami közöttünk van, vagy lesz, akár a jövő héten is. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy amikor kimegyünk a hétköznapi életbe, ott is rólad tudjunk tanúságot tenni, rólad szólhasson a szánk, a szívünk, az életünk. Segíts, hogy betöltössen bennünket az általad megszabadított emberek öröme, hálája, és az a bizonyságtétel hadd hangozz el a mi részünkről is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, adj bölcsességet a vezetőinknek, a jó döntésekhez. Könyörülj meg és csöndesítsd a háborúkat világszerte, itt a szomszédunkba is. Te némítsd el a te ellenségeidet, és te emeld fel azokat, akik melletted állnak. Külön kérünk azokért a keresztjénekért, akiket bántanak a világba, Afrikába, vagy iszlám országokba is. Könyörülj meg a szenvedőkön, állj mellettük is a próbatétel idején. Köszönjük néked, hogy mindeneket rád bízhatunk, mindenekben segítségül hívhatunk téged. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután, 4 órakor házaspári kör lesz itt a gyülekezetben. Aki gyerekvigyázást kér, az jelezze Lupsa György testvérünknél. Tehát ma délután 16 órakor házaspári kör. A jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Hétfőn konfirmációra lesz a felnőtt körnek, és ifjúsági óránk van. Kedden bibliaórát tartunk. A bibliaórán Jóel könyvét vesszük az Ószövetségből. Pénteken a szokott alkalmainkat megtartjuk, a ima óránkat, az énekkart, a kisifit. Szeretettel hívunk ezekre is mindenkit. Szombaton pedig 14 órától adventi gyerek délután lesz, jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz. Hogyha valaki a gyerek délutára szeretné hozni a csemetéjét, akkor iratkozzon föl, van egy jelentkezési ív, amire föl lehet iratkozni. Hirdetem még azt, hogy valaki fölajánlott egy francia ágyat és egy szekrénysort. Nem láttam, de gondolom jó állapotban van. Ha valakinek esetleg szükséges, akkor szóljon. Továbbadják szívesen, ingyen. Nem kell fizetni érte, csak el kell hozni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.